Szerkesztő Vasvári Bernadett, valamint technikus kollégám Fehér József nevében is a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország hosszú távú földgázvásárlási szerződést ír alá a Shell energiaipari koncernnel, ami a már meglévő energiaforrások megőrzése mellett lehetővé teszi újak bevonását is hazánk ellátásába, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Milánóban. Szijjártó Péter arról számolt be, ez a legnagyobb volumenű és leghosszabb távú szerződés, amelyet hazánk valaha is kötött egy nyugati beszállítóval, 2 milliárd köbméter földgázvásárlásáról szól 10 év alatt 2026-tól kezdődően. Letették a Mátrai erőmű kombinált ciklusú gázturbinás blokkjának alapkövét, közölt az MVM az MT-vel. A visontai telephelyen várhatóan 2028-ra 520 megawattnyi rugalmasan szabályozható új kapacitás létesül. A legmodernebb technológiát alkalmazó erőmű környezetbarát megoldást nyújt majd, elősegítve az új zöld energiatermelő kiegyensúlyozott rendszer beillesztését is. Lantos Csaba energiaügyi miniszter emlékeztetett, összesen 3 blokk megépítését készítették elő Kelet-Magyarországon, Visontán és Tiszaújvárosban. Már átadták a versenyképes járások program keretében megvalósult első beruházásokat, közölte a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a program eredményeit ismertetve. Navracsics Tibor rámutatott, az emberek általában nem közigazgatási egységek mentén élik az életüket, hanem gyakran ingáznak, így a gyakorlatban sokszor több település alkot egy gazdasági egységet. Ehhez alkalmazkodva hirdették meg a támogatási programot. Ukrajna uniós csatlakozásáról, a háborúról magáról, valamint az utóbbi lezárására tett európai erőfeszítésekről vitáztak az Európai Parlamentben Kaja Kallas és Marta Kos biztosok társaságában. Mindegyik EP képviselő a béke fontossága és annak mi hamarabbi elérése mellett érvelt, ugyanakkor abban már nem volt egyetértés, hogy azt hogyan lehet gyorsabban és tartósan elérni, írják a hírportálok. Többen szóba hozták Magyarországot is, amely egyedüli tagországként jelenleg blokkolja a csatlakozási tárgyalások megkezdését Ukrajnával. Augusztusban a fogyasztói árak átlagosan 4,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. Júliushoz viszonyítva átlagosan nem változtak az árak. Meghosszabbítottuk az árréscsökkentést, az élelmiszer utalványok kézbesítése folyamatos, a kormány tovább küzd az indokolatlan áremelésekkel szemben, hívta fel a figyelmet vonatkozó közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. Siófok bizonyult a legnépszerűbb belföldi nyári úti célnak a tavalyhoz hasonlóan idén is, a szállás.hu adatai alapján. A szállásfoglaló portál az MT-t arról tájékoztatta, az összes foglalás harmada a Balaton térségére vonatkozott, Siófok után a második helyen Budapest áll, a harmadikon pedig Eger. Az előző nyárhoz képest csak nem 5%-kal többen, összesen 1.630.000-en vették igénybe a hajózási társaság szolgáltatásait idén-nyáron, tudatta a Balatoni Hajózási ZRT. A kompokon utazók száma elérte az 1.220.000-et, a személyhajókon utazóké pedig megközelítette a 820.000-et éves szinten, így a Baharta tavalyhoz képest idén korábban, már augusztus 29-én átlépte a 2 milliós utasszámot. A kiugró eredmény a sűrűbb menetrendeknek, a színesebb programkínálatnak és nem utolsó sorban az új családi kedvezményeknek köszönhető, tették hozzá. Izrael súlyos csapást intézett Katarban a Hamász vezetői ellen. Az izraeli védelmi erők és a Shin Bet közleményt adott ki, amiben vállalták a felelősséget a dohai robbantásokért. A történtekre reagált a katari külügyminisztérium is, leszögezve nem hagyják megtorlás nélkül a támadást. Egy amerikai tisztviselő azt nyilatkozta, Donald Trump amerikai elnököt az izraeli szervek értesítették a támadásról előzőleg. Az izraeli hadsereg bejelentette, hogy újabb offenzívát indít Gáza város ellen és felszólította a lakosságot, hogy hagyják el a területet, írta meg elsőként a Reuters hírügynökség. A városban, ahol a háború kitörés előtt még 1 millió palesztin élt, az evakuálási parancs alap tudósítója szerint pánikot és zűrzavart keltett. Gáza várost már az elmúlt héten is többször bombázták. 5,2-es erősségű földmozgás volt Évi a szigetén, melynek 2,3 kilométeres epicentruma volt. A helyi intézet előrejelzése szerint a későbbiekben még a Richter skála szerinti 4-es erősségű utórengések is előfordulhatnak Görögországban. A második legnagyobb görög szigeten történt rengést a fővárosban, Athénban is érezték. Végül az időjárásról. Többnyire erősen felhős lesz az ég a folytatásban, keleten lehet majd a legtöbb napsütés, kezdetben kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, estére aztán kiterjedtebb csapadékzóna érkezik, sokfelé megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-15, napközben pedig 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. A pápa kevesebb, mint egy napra visszatért Castel Gandolfóba. Leó pápa vezeti az újkori vértanúk ökumenikus megemlékezését. Hálaadó szentmise Carlo Acuti szent javatásáért. Az Úr tekintetre méltatta alázatosságát. Rébi Boros, Frassati példája időszerű a mai végtelenül embertelen világban.
A pápa kevesebb, mint egy napra visszatért Castel Gandolfóba. A Szentszék sajtóirodája bejelentette, hogy a pápa hétfőn este kilátogat a pápák nyári villájába, a Palazzo Barberinibe, és kedden onnan folytatja tevékenységét. Délután tér vissza a Vatikánba. 14. Leó pápa alig egy napra visszatért Castel Gandolfóba. Hétfő este 14. Leó pápa a Castel Gandolfói Palazzo Barberinibe látogat, és kedden onnan folytatja tevékenységét, amelyre nem terveznek kihallgatásokat, olvasható a Szentszék sajtóirodája által hétfőn kiadott rövid közleményben. A pápa kedden délután visszatér a Vatikánba. A pápa július 6-a és 22-e között nyári pihenő időszakát a Róma közeli településen töltötte, ezt követően augusztus közepén néhány napra visszatért a Castel Gandolfói apostoli palotába, Szűz Mária mennybevételének ünnepére. Szeptember 5-én a pápa ismét ellátogatott a Laudato Si faluba, egy 55 hektáron fekvő, egykor a pápai villákhoz tartozó projekt területére, hogy találkozzon azokkal az alkalmazottakkal, akik a több mint 3000 növényfajt gondozzák. Leó pápa vezeti az újkori vértanúk ökumenikus megemlékezését. Leó pápa más egyházak és egyházi közösségek képviselőivel együtt a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén részt vesz egy ökumenikus szertartáson, amely megemlékeznek a 21. századi vértanúkról és a hit tanúságtevőiről. 14. Leó pápa ima liturgiát vezet, hogy megemlékezzenek a Krisztusba vetett hitük miatt korunkban megölt számos keresztényről. A Szentatyához más keresztény egyházak és egyházi közösségek képviselői is csatlakoznak a 21. századi vértanúk és a hit tanúságtevőiről szervezett ökumenikus megemlékezésen, amelyre a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén, szeptember 14-én vasárnap kerül sor a falakon kívüli Szent Pál pápai bazilikában. A megemlékezést a Szenti Avatási Dikasztérium és az Új Mártírok a Hit Tanúságtevői Bizottsága kezdeményezte, amelyet Ferenc pápa 2023-ban hozott létre, hogy azonosítsa a hit tanúságtevőit ebben az első negyed században, és hogy a jövőben is folytassa azt. Pénteken a Katolikus Egyház és az Egyházak Világtanácsa közös ökumenikus munkacsoportjának tagjaihoz szólva Kurt Koch bíboros, a keresztény egység előmozdításáért felelős dikasztérium prefektusa kifejtette, hogy a megemlékezés látható kifejezése lesz annak a meggyőződésnek, hogy az egyház már egy, a vértanúi vérében. A megemlékezést bemutató hétfői sajtótájékoztatón Fábio Fabene érsek, az Új Vértanúk Bizottságának elnöke, a testület munkáját ismertetve elmondta, hogy kutatásuk minden keresztény felekezetet felölel, mivel a keresztség életereje egyesíti a keresztényeket, akik életüket adták hitükért. Így valósul meg a vér ökumenizmusa, ahogy Szent II. János Pál szerette nevezni a vértanúságot. Az egyház már egyesült, folytatta Fabene érsek, és Leó pápa reméli, hogy ezeknek a mártíroknak a vére a béke, a megbékélés, a testvériség és a szeretet magja lesz. Az érsek hozzátette, a bizottság dokumentációs munkája azt hivatott biztosítani, hogy ezek a történetek ne vesszenek el, hanem maradjanak meg az emlékezetben. Fabene érsek megjegyzéseit követően Andrea Riccardi professzor, a bizottság alelnöke ismertette a hit tanúinak földrajzát, megemlítve azokat a tanúságtevőket, akiket Amerikában a szervezett bűnözés, a kábítószerkereskedők vagy a környezetet kizsákmányolók öltek meg, az európai mártírokat, illetve a távoli országokban megölt misszionáriusokat, a Közel-Kelet és Észak-Afrika üldöztetéseit, kiváltképpen a keleti keresztényeket és az ázsiai imádkozó keresztényeket, mint például a 2019-es húsvéti Sri Lankai bombázás áldozatait. Riccardi professzor a szubszaharai Afrikát nevezte meg, mint azt a kontinens részt, ahol a legtöbb keresztény hal meg, rámutatva a dzsihadista támadások áldozataira, valamint a misszionáriusokat célzó etnikai, politikai erőszakra. Sajnos továbbra is megölik a keresztényeket szerte a világon. Életük és haláluk módja változik, de továbbra is az evangélium tanúiként halnak meg, szeretettel Isten és testvéreik iránt, az emberiség hiteles szolgáiként, a hit szabad követőiként. Végül a bizottság titkára Marco Gnavi prelátus elmagyarázta, hogy a megemlékezést a hit 21. századi tanúságtevőiről ige liturgia formájában tartják Leó pápa vezetésével, különböző keresztény felekezetek 24 képviselőjének részvételével. Ők képviselik a keresztény ojkömenét, amely arra vágyik, hogy áthassa ez az örökség, mondta a bizottság titkára. Gnavi prelátus továbbá kifejtette. Ez a liturgia lehetővé teszi, hogy Isten igéje megszólaljon, és kitágítsa emlékezetünket, hogy más felekezetű keresztényeket is magába foglaljon. Hozzátette, hogy ez folytonosságban áll a II. János Pál pápa által a 2000-es nagy szentév idején a Kolosseumnál vezetett hasonló ökumenikus szertartással. Megjegyezve, hogy a megemlékezésen néhány vértanú tanúságtétele is elhangzik, Gnavi prelátus elmondta. Az, hogy egymás mellett állunk, miközben a mártírok halálukon keresztül beszélnek életükről, nagy bátorítást jelent az egység felé, egymás között és az egész emberiség családján belül, amelyre szeretettel vágyunk.
Hálaadó szentmise Carlo Acuti szenti avatásáért. Az Úr tekintetre méltatta alázatosságát. Carlo Acuti szenti avatásának másnapján, szeptember 8-án hétfőn délben Marcello Semeraro bíboros, a Szentek Ügyei Dikasztérium prefektusa hálaadó szentmisét mutatott be a vatikáni Szent Péter bazilikában. A hálaadáson részt vett többek között mintegy 1000 milánói zarándok, akik Carlo szeretett főegyházmegyéjéből érkeztek, élükön Mario del Pini milánói érsekkel. Szemeráró bíboros homiliájában Szűz Mária születésének ünnepén a szűzanya és Carlo alázatosságát hasonlította össze. Szűz Mária születésének mai ünnepe egyedülálló és semmilyen sem fogható pillanat, ahogy hatodik Pál mondta, mert ő annak születését jelzi, aki elhozza Isten fiát a világba. Egyedülálló és semmilyen sem fogható pillanat ez, mert megelőzi a megtestesülés és az üdvösség misztériumának beillesztését az emberiség történelmébe, kezdte beszédét Szemeráró bíboros. Hatodik Pál pápa arra buzdít, hogy ezt az ünnepet ne csak pusztán liturgikus évfordulóként éljük meg, hanem üdvösségünk valóban alapvető állomásaként. Mária az eleve elrendelt anya születése, ahogy a II. Vatikáni zsinat őt nevezi, nem csak örömteli esemény, miként az minden új teremtmény születése a családban, hanem valami megismételhetetlen az emberiség történelmében, mert közvetlenül kapcsolódik a megtestesülés misztériumához. A mai evangélium a felidézett számos születés közül egyet kiemel, Máriáit, akit ő született a Krisztusnak nevezett Jézus. Mária nem csupán egy szent asszony a többi között, ő az emberré lett Isten fiának az anyja. Születésének megünneplése azt jelenti, hogy elfogadjuk Isten tervét, amely lépésről lépésre előkészíti a fiú megtestesülését. Így felismerjük, hogyan cselekszik Isten a történelemben, szelídséggel és türelemmel, apró eseményekkel kezdve, hogy egyetemes művet valósítson meg. Isten rendszerint így lép be a mi életünkbe is, diszkréten, egyszerű valóságokon keresztül, feltűnés nélkül. Tudja, hogyan kell türelmesen várni, nem kényszerít minket drámai eseményekkel, hanem csendben munkálkodik a mindennapi életünkben. Így lépett be Szent Carlo Acutis életébe is, akit most együtt szeretnénk hálát adni az Úrnak. A mai ünnep azt jelzi, hogy Mária születése nem hirtelen, rögtönzött esemény, hanem Isten örök fiának megtestesülésére való hosszú felkészülés utolsó szakasza. Olyan, mint a hajnal első sugara. Ez a kép segít belépni Mária misztériumába, ahogy a szentmise végén az egyház imádkozik, Mária az egész világ üdvösségének reménye és hajnala. A hajnal egyúttal reményt is jelent, folytatta Szemeráró bíboros. Azt az erényt, amelyre Ferenc pápa emlékeztetett minket a jubileumi évet meghirdető bullájában. Mária a legnagyobb tanúságtevő. Benne látjuk, hogy a remény nem hiú optimizmus, hanem a kegyelem ajándéka az élet valóságában. Ám ez a remény egy másik értéket is hordoz még magában, az alázatét. Szemeráró bíboros a Máriát különösen is tisztelő Szent Bernátra hivatkozott, aki beszéleiben szívesen emlegette, hogy a hajnal az alázatot jelképezi. Ahogy a hajnal a múló órák egymás utánjában előzi a sötétséget és meghirdeti a világosságot, úgy az alázat veti meg a lelki élet alapjait. Alázat nélkül nem indul a hit igazi útja. Alázat nélkül nincs szentség. Az alázat Mária jellemző vonása volt, ahogy ő maga is megénekelte ezt Magnificat himnuszában. Szívem újjong megváltó Istenemben, mert rátekintett szolgálója alázatosságára. Az erénynek ebben a fényében lehet és talán kell is rátekintenünk Szent Carlo Acutisra, akinek lelki és emberi útján minden szinten az alázat jellemezte. A boldoggái szentjavatási ügyében szereplő tanúságtételek egyhangulag azt állítják, hogy ez az erény volt a legszebb vonása, és hogy azt társainak példát mutatva gyakorolta. Pontosan ez az alázat tette lehetővé számára, hogy szélesítse látókörét a szegénység, a leggyengébbek és a legrászorultabbak tekintetében. Mária iránti tisztelete, amely leginkább a rózsafüzér elimádkozásában öltött testet, kétségtelenül hozzájárult mindehhez. A Máriával való mindennapi találkozás tette őt, ahogy Carlo mondta, élete egyetlen nőjévé. Erről az a szándéka is tanúskodik, hogy felkeresse a Mária kegyhelyeket, ami úgy is értelmezhető, mint vágy, hogy találkozzon azzal, akit nagyon szeret. Máriától, aki mindent megőrzött a szívében, Carlo bátorítást érzett arra, hogy keresse a belső csendet, amely ahhoz szükséges, hogy meghallja Isten hangját. Ezért újította meg ismételten a Mária szeppőtelen szívjének tett felajánlását. Kedves barátaim, amikor a szentekről beszélek, gyakran hasonlítom őket az ég csillagképeihez, amelyek a tengerészek útját vezetik. Számunkra a szentek is ilyen útjelzők. Máriával, a tenger csillagával együtt segítenek nekünk az élet útján haladni, mindig Krisztus felé fordulva. Az egyház egér ragyogó csillagképeket szemlélve ma ott találjuk köztük Szent Carlo Acutis csillagát is. Zárta homíliáját Marcello Semeraro bíboros, a szentek ügyei dikasztérium prefektusa.
Tutta bella sei, oh Maria, e macchia originale non è in te.
Ré bíboros, Frassati példája időszerű a mai végtelenül embertelen világban. A bíborosi kollégium dékánja hétfőn hálaadó szentmisét mutatott be a Santa Maria Sopra Minerva bazilikában Pier Giorgio Frassati szenti avatásáért. Ré bíboros úgy emlékezett az új szentre, mint az evangéliumi hitelesség tanújára, aki csodálatos példakép a fiatalok előtt. Az ifjú szent elkötelezetten részt vett a társadalmi politikai életben, folyamatosan gyakorolta a szeretetszolgálatot, diszkréten, mégis sziporkázóan és szenvedélyesen. Isten szolgálatának szentelte életét, amelyet áthatott a rendkívüli életszeretet. A szentmise helyszíne az a domonkos templom volt Róma szívében, ahol július 27-e és augusztus 4-e között közszemlére helyezték Frassati testét, hogy a zarándokok lerúhassák tiszteletüket a harmadrendi domonkos előtt. Egész életét az állandó imádság, Isten szavának hallgatása és a szentségekhez való járulás hatotta át. Az evangéliumi szeretet és a Mária tisztelet jellemezte, őszinte barátságot ápolt Jézussal. Mindig viselte a skapulárét, csak akkor vetette le, amikor úszott a tengerben, idézte meg alakját Giovanni Battista Ré bíboros. Közismert volt ugyanis a sport iránti szenvedélye, mint ahogy életszeretete is. Ebben iránymutatást talált Szent Ágoston tanításából is. Megmutatta, hogy Krisztust nem a világtól elvonulva kell szolgálni, hanem úgy, hogy az Istentől kapott ajándékokat érvényre juttatjuk, és ez igazi örömet ad. Az új torinói szent életét a nagy lelkű testvéri szellem határozta meg, mely mind a szociális és politikai szerepvállalásában, mind a rászorulók megsegítésében megmutatkozott. Elsősorban az egyetemisták példaképe volt, egy modern, erős és okos fiatal, a szépség és a művészet iránti érzékkel megáldva. Minden környezetben úgy működött, mint az evangélium motorja, melyben hite támogatta. Mindig az eukarisztia állt napjai középpontjában, az Istennel való bensőséges találkozás, a mindennapi rózsafüzér ima. Frassati példát mutatott arról, hogyan ne maradjunk közönösek, ne adjuk föl az igazságtalanságok láttán, hogyan ne legyünk passzívak. Ez a hozzáállása több vallási szervezet tagjává tette, a Szent Vince konferencia, az Olasz Katolikus Egyetemi Szövetség, a Katolikus Akció keretein belül. Frassati szolidaritása folyamatos volt, figyelmes, nem hivalkodó. És nem csak anyagi téren mutatkozott meg, hanem elsősorban a közelség, a meghallgatás, az osztozás, a csönd révén. Konkrét, prófétai, buzgó, másokat magával ragadó, gyakran harcos jegyeket mutató, mindenképpen kreatív szolidaritás. Bányászati tanulmányait például az motiválta, hogy egy nap közel legyen a bányászokhoz. Egyébként, folytatta Ré bíboros, Frassati kiemelt figyelemmel fordult a munkásvilág felé egy olyan korban, amelyben a szociális kérdés súlyos problémának számított. 13. Leó pápa néhány évvel korábban írta ezzel kapcsolatos Rerum Novarum kezdetű enciklikáját. A torinói fiatal szent erős ellenérzéssel viseltetett a fasizmus iránt, amely akkor vert gyökeret Olaszországban. Ő inkább az akkor született néppárt harcos híve volt, mivel meg volt győződve arról, hogy a katolikusoknak részt kell venniük a közéletben, felvállalva az emberek és a társadalom szükségleteit. Mondta még Rébi Boros a Pier Giorgio Frassati szenti avatásáért bemutatott hálaadó szentmisén. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélget Jézus csodáiról. A 2025. február 4-i adásunk ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Istenem, mennyei atyám, mély nagyszerű, hogy mindenütt itt vagy velem, figyelsz rám, és ismered minden léptemet. Akkor is látsz, ha félelem gyötör, akkor is látsz, ha elrejtem magam, s látszólag nem teszek semmit. Akkor is látsz, ha egyedül vagyok, akkor is látsz, ha álmodom, hatalmas dolgokról s a jövőmről. És milyen jó, hogy itt vagy én velem, és elkísérsz akárhová megyek. Egyetlen szót sem mondhatok, amit ne hallanál, és ismered minden gondolatom. Hatalmas tenyeredben tartasz, s jóságosan viseled gondomat. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mai hittanóránk témája Jézusnak a csodái. Ezért szeretném bevezetésül megkérdezni tőletek, hogy bizonyára veletek is gyakran előfordul, hogy kifordultok a lelki békétekből, és ezek a helyzetek így kifordítanak egy kicsit a nyugodt, békés mindennapokból, és szeretném megkérdezni tőletek, hogy mitől szokott ilyen úgynevezett vihar lenni a lelketekben. Milyen helyzetek váltanak ki belőletek ilyen háborgó, tengerhez hasonló, meg viharhoz hasonló élethelyzeteket?
Hát azt szokta kiváltani, hogyha valami olyan rossz dolog történik, amit tudom, hogy akárhogy akarom, nem tudom megváltoztatni, és az akkor is úgy lesz, de az meg még jobban szokott fájni, meg akkor még jobban viharban a lelkembe, hogyha régebben vagy máskor én tudtam volna érte tenni, és akkor olyankor nagyon fáj, és nagyon felkabarulnak ezek a dolgok.
Hát számomra akkor szokott ez megtörténni, amikor nagyon sokszor van az, hogy visszagondolok helyzetekre, ami akár több évvel ezelőtt is történhetett, de mégis visszagondolok rá, hogy másképp csinálhattam volna, vagy mi lett volna, hogyha nem ez történt volna, és nagyon túl gondolom még a legapróbb dolgokat is, és ez is általában ilyen nagyon viharos érzés szokott adni számomra.
Nekem az, amikor például elrontok valamit, vagy például én is, hogy visszagondolok egy régebbi történésre, és hogy amikor visszagondolok arra, hogy mennyire tehetetlen voltam, pedig hogyha épésszel gondolkoztam volna, akkor máshogy alakulhattak volna a dolgok, vagy nem tudom, máshogy csináltam volna ilyenkor.
Tehát vannak olyan élethelyzetek, amikor elveszítjük a bátorságunkat, így, ahogy ti is mondtátok, például egy nagy feladat előtt állunk, vagy nehéz dolgozatot kell megírnunk, vagy olyasmit kérnek tőlünk, amire úgy érezzük, hogy nem vagyunk képesek. Miket szoktatok ilyenkor mondani? Hát ilyesmit, hogy bízz magadban, meg higgy magadban, meg meglátod, sikerülni fog, szóval, hogy sokszor biztatjuk így egymást ezekkel a mondatokkal, és talán úgy érzed, hogy nagyon könnyű ezt kimondani, de nagyon nehéz megtenni. És most így a központi felvételi után érzitek ezt leginkább, gondolom, hogyan esett neked az, amikor valaki biztatott téged, és valóban a saját bőrödön tapasztalhattad meg, hogy mennyivel nehezebb volt ezeket megélni, mint pusztán mondjuk, ha visszaemlékszel tavaly azt mondani a nővérednek, vagy a nyolcadikos barátodnak, hogy jaj, figyelj, sikerülni fog, ne izgulj annyira. Így van ez?
Igen, így van, hogy addig nem tudjuk, hogy egy bizonyos szituáció milyen nehéz, amíg mi saját magunk nem éljük át. És én is például a központi is jó példa, így voltam vele, hogy nem láttam át, amíg nem voltam benne, hogy mennyi munka erre készülni, meg hogy milyen nehéz ez az egész, és ezt igazából mindenki csak akkor tudhatja meg igazán, ha megtapasztalja.
Ez szerintem is így van, hogy ezeket a dolgokat nagyon könnyen el lehet mondani a másiknak, és még hiába próbáljuk átérezni az ő helyzetüket, mégsem tudjuk átérezni, hiszen nem vagyunk abban a helyzetben. Viszont szerintem nagyon sokat tud az egy embernek segíteni, hogyha nagyon sokan bíztatják, és mondják neki azt, hogy sikerülni fog.
Én igazából nem voltam annyira úgy, hogy mennyire félek a központitól, de egyébként sok barátom izgult, és ezért azzal biztattam őket, hogy nem lesz semmi baj, csak hogyha leültök, akkor nyugtassátok meg magatokat, és figyeljetek a hibáitokra, amiket általában el szoktatok követni, és akkor nem lesz semmi baj. Ez általában szerintem úgy remélem, hogy segített a többieknek.
Jézus nem csak szavakkal tanított, hanem minden emberi cselekedete Isten szeretetéről beszélt. Az, ahogyan együtt érzett a szenvedőkkel, ahogy megérintette a szenvedőket, vagy éppen lehajolt az elesettekhez. Amerre csak járt, a rászorulók megérezhették a belőle sugárzó jóságot. Néha egészen különleges dolgokat tett, betegségeket gyógyított meg, áthágta a természet törvényeit, halottakat támasztott fel. Mit veszünk észre Jézusnak ezeknél a cselekedeteinél, hogy mit mutatott meg ezek által számunkra?
Az isteni hatalmát.
Az isteni hatalmát mutatta meg, valóban így van, ezért ezeket a cselekedeteit Jézusnak hogyan nevezzük?
Csodáknak nevezzük.
Tudunk-e mi csodákat tenni?
Mi nem tudunk.
Miért?
Mert mi csak emberek vagyunk.
Hogy érted?
Hogy nekünk nincs hatalmunk, mint Jézusnak.
Így van, hiszen Krisztus ki volt, hogyan tudjuk megfogalmazni, hogy ki volt ő, amiért ezt meg tudta tenni? Honnan volt neki isteni hatalma?
Jézus az Isten egyszülött fia, és ő teljes az istenségében, és teljes az emberségében. Ezért volt képes csodákat tenni.
Ma is léteznek-e csodák? Ez a következő kérdésem, Viki, mit gondolsz?
Szerintem igen, léteznek, és még hogyha sokszor úgy is gondoljuk, hogy ezt nem Isten tervezte, és nem ő akarta így, hanem csak a sors, meg a véletlen, akkor is igazából szerintem legmélyen mindenki tudja, hogy ez nem véletlen, és hogy Isten még mindig itt van köztünk, ugyan nem látjuk, de érezhetjük ezáltal.
Így van, ahogy mondod, a csodák ma is léteznek, megtapasztalhatóak, akár velünk is nap mint nap megtörténnek ezek a csodák, csak igen, igazad van, belemagyarázunk dolgokat, nem úgy gondoljuk, nem tulajdonítunk neki kellő jelentőséget, és nem ismerjük fel az Isten jelenlétét az életünkben. De ugye azt gondolhatjátok, hogy a csoda soha nem volt öncélú. Ez sosem arról szólt, hogy Jézus megmutassa a hatalmát, hogy ő mire képes, ő nem ilyen volt. Ennél jobban szeretett visszahúzódni. Annak örült, hogyha az emberek rajta keresztül a mennyei atyával találkoztak. Akkor hát miért tett csodákat? Mit gondoltok?
Azért, mert ezek a csodák által az evangélium szavait erősítette meg, és magyarázta, fontos üzeneteket adott át.
És nyilvánvaló, hogy ezekhez a fontos üzenetekhez a szavak nem voltak mindig elegendőek, és ahhoz, hogy az Isten üzenetét átadja nekünk embereknek, ezáltal meg kellett, hogy mutassa az Istennek a jelenlétét és az Isten hatalmát az embernek az életében, amelyeket ezek által a csodák által véghez tudott vinni. Hogyan használta fel, mi az üzenete a csodáknak?
Jézus úgy használta a csodákat, mint a jeleket, jelképeket. Érdemes ezért nem csak azt meglátni, hogy mitől rendkívüli egyik-másik cselekedete, és azt is jó lenne megérteni, hogy mit üzen általuk.
Próbáljuk akkor ilyen szempontból megnézni a csodákat, és például, hogyha szemléljük a kánai mennyegző csodáját, ahol ugye a vizet borrá változtatja Jézus, vajon milyen üzenetet rejt magában, amit általa, a csoda által meg akar értetni velünk? Mit gondolsz, Eszter?
Isten úgy szereti az embert, mint vőlegény a mennyasszonyt. Olyan szövetséget köt vele, amelyet soha nem bont fel.
Mit üzenhet a csoda által, az ördög űzések csodái által Jézus? Mit jelenthet ez az üzenet?
Azt üzeni, hogy Jézus azért jött, hogy megszabadítsa az embert a bűn és a gonosz fogságából, és hogy ő a megváltó.
Mit üzenhet, és mit árul el az Istenről a kenyérszaporítás csodája?
Én vagyok az élet kenyere, aki hozzám jön, többé nem éhezik, s aki bennem hisz, nem szomjazik soha.
Ezáltal a logika által végig lehet nézni Jézusnak a csodáit az evangéliumokban, és hogyha tovább gondoljuk a csodákat, és mindegyiket így szépen sorra vesszük, akkor megpróbálhatjuk megérteni, hogy mit üzen általuk Jézus, és talán jobban megismerhetjük Istennek azokat a tulajdonságait, meg azokat a mély valóságot, amelyet ezek a csodák magukba rejtenek, és hogy az Isten így közelebb tud hozzánk kerülni ezek által, hogyha megismerjük, hogy mennyire szerető az Isten, és mennyire irgalmas hozzánk, amik a csodák által megnyilvánulnak az Istenről. Hogy soha nem hagyja az Isten azt, hogy te szenvedjél. Ha mégis megengedi azt a szenvedést, akkor ott van a szenvedővel együtt, és az Isten átvezeti ezen a szenvedésen, és akkor úgy jut el a gyógyuláshoz. De hogy ezeket nagyon érdekes így magadra, az életedre is egy picit visszavezetni, hogy vajon ezek a csodák a te életedben is ilyen ugyanígy történnek meg, hogy megtörténik egy bizonyos csoda, és ami által neked üzenni akar valamit az Isten, hogy ezt véghez vitte, vagy végbe vitte nálad. Olyan Istenkép tükröződik ki általa, amely tényleg szorosabbá fűzi a kapcsolatot, a személyes kapcsolatot ő vele. Tehát ezáltal elmondhatjuk, hogy a csoda olyan, mint az Isten és az ember találkozása. Az Úr üzen, és a kegyelmét árasztja, hogy mi befogadjuk. De a csoda csak ott születik meg, ahol összhangban vagyunk Istennel, és igent mondunk neki. Tehát, hogyha találkozásokat olvasol a Bibliában azokról a csodákról, amelyekben Jézus meggyógyította azokat az embereket, akik hozzáfordultak, akkor megtalálhatod az embereknek az igényét ezekben a történetekben. Tehát a csoda csak úgy tudott megtörténni a beteggel, mondjuk figyeljük most a leprásnak a meggyógyítását, hogyha ő maga meg akar tisztulni. Igen, tehát kimondta az ő személyes igényét a gyógyulásra, és nem mondhatta ki helyette más, tehát nem lehet úgy véghez vinni, hogy valaki ezt nem akarja, és nem hisz benne, hanem csak azáltal tud megtörténni, ha ő személyesen mondja ki a saját igényét, vagyis így van, ahogy mondod, Eszter, fejezi ki a hitét.
Mondj igent, szóljon hát, zengjen az égig, imád, mondj igent, szóljon hát, nyisd meg a szíved kapuját, mondj igent, szóljon hát, Krisztus hív, vár rád. Hidd el végre már.
Mondj igen, szóljon hát, zengjen az égig, imád, mondj igen, szóljon hát, nyisd meg a szíved kapuját, mondj igen.
indulunk, száz út vár ránk. Zúg a szél, csontodig jár, de közben már a szívedben gyúrek fény, s a lelkedben ott a jel, mi jelzi életed útját.
Mondj igen, szóljon már, zengjen az égig, imád. Mondj igen, szóljon már, nyisd meg a szíved kapuját. Mondj igen, szóljon már, Krisztus hív.
Ezért az út tűzön vízen át, szeret az Úr néked is hozza lángját, s az út végén a végtelen vár már rá, s mond életem, átadom, ó Uram, neked. A szívem kiált, zengjen most az ének, Uram hozzá.
Mondj igen, szóljon hát, zengjen az égig, imád. Mondj igen, szóljon hát, nyisd meg a szíved kapuját. Mondj igen, szóljon hát, zengjen az égig, imád.
Elsőként nézzük meg azt, hogy Jézus sokszor rácsodálkozott azoknak a hitére, akik felismerték őt. Hogyan történt ez például, amikor a pogányasszony kérlelte őt a lánya gyógyulásáért? Akkor mit mondott Jézus neki?
Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod.
Egy másik alkalommal egy római százados kérte őt halálos beteg szolgájáért. Amikor látta, így szólt Jézus.
Bizony mondom nektek, Izraelben nem találtam ekkora hitet.
Mit jelentett ez, Barna? Miért mondhatta ezt Jézus, hogy még ekkora hitet ő Izraelben nem látott, amit megvallott a római százados neki?
Az, hogy ugye a római százados pogány volt, és elhitte, hogy Jézusnak akkora ereje, akkora hatalma van, hogy el se kell mennie, úgyis meg tudja gyógyítani a szolgáját.
El tudnád magyarázni, hogy miért mondta azt a százados ebben a történetben, hogy Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul a szolgám. Miért nem ment el Jézus abba a házba, abba a hajlékba? Mi ennek a magyarázata?
A zsidóknak rengeteg tiltásuk és szabályuk volt, és ezek közül az egyik az volt, hogy hithű zsidó nem léphetett be pogányházba, és ezt tudta a százados is, és ezért mondta Jézusnak azt, hogy nem méltó.
Hol találkozunk ezzel a fantasztikusan megfogalmazott, gyönyörű mondattal, hogy nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem?
A Szent Misém.
Ahogyan azt már említettük, voltak olyanok is, akik nemet mondtak. A legfájdalmasabb az volt, amikor a saját városában, Názáretbe látogatva, ismerősei utasították el. Hogyan történtek ezek az elutasítások? Ezt Márk evangéliumában olvashatjuk. Hogyan tagadták meg Jézust ezek az emberek?
Vajon nem az ásmester ő Mária fia? Nem hitték el, hogy a szomszédjuk képes lát nagy dolgokra. Nem is tudod itt egyetlen csodát sem tenni, azon kívül, hogy néhány beteget kezét rájuk téve meggyógyított. Csodálkozott hitetlenségükön.
Ezeket az embereket sem kell elítélni, hiszen mi is nagyon gyakran tapasztaljuk azt így ilyen kis közösségbe, hogy talán mi sem ismerjük fel a másikban rejlő adottságokat és a másikban rejlő tehetséget, és sokszor vagyunk mi is hitetlenek egymással szemben is, és az Istennel szemben is. Sokszor kételkedünk abban, hogyha az Isten kiválaszt minket, vagy ránk bíz olyan feladatokat, vagy olyan hivatást, akkor ugye ezer indokot tudunk felsorolni, hogy miért nem vagyunk mi erre képesek. Az a szép ezekben a hitetlen dolgok, hogy ezeken is az Isten nagyon-nagyon szépen átvezeti az embert, de tiszteletbe tartja mindig a szabad akaratát. Tehát, hogyha kell, akkor hosszú éveken keresztül türelmesen várja az Isten annak az embernek az igényét és a hitét ő benne, és hát akkor, ha ez megtörténik, akkor bizony annak nagyon szép gyümölcsöző dolgok fakadhatnak belőle, akár egy hivatás terén, akár egy más-más emberi sors tekintetében. Minden esetre az is látható, hogy mennyire emberi dolgok vannak az evangéliumba beleírva, és az is, hogy látod, hogy bele van írva ez is. Tehát, hogy nem csak mindig az van beleírva, vagy azt olvashatjátok el, hogy mindenki boldog volt Jézus körül, mindenki meggyógyult Jézus körül, minden sikerült Jézusnak, és így töretlen volt a népszerűsége, töretlen volt az egész tanítói hivatása, az a 3 év, amit az apostolokkal eltöltött, hanem látod, ez is benne van. Ez is a része volt Jézusnak a küldetésének, hogy volt olyan ember, aki elutasította és visszautasította az ő meghívását, vagy akár azt is, hogy ő belépjen az ő életükbe. És ez is mennyire jó, és mennyire igaz. És amikor meg kell védeni a hiteteket, meg kell védeni az evangéliumot, hogy az valóban az Isten üzenete, akkor ez is egy nagyon-nagyon fontos momentum és fő pontja ennek a hitvédelemnek, vagy tanúságtételnek, nem merték volna ezt leírni. Gondoljunk csak a híres emberek életére, hogy hányszor van eltitkolva, és mi van átírva, hogy ez soha ki ne derüljön. Na látod, ez az, amikor az ember ír, és az ember alkot. És most látod meg csak igazán, hogy mi van akkor, hogyha az evangéliumot és a Bibliát olvasod, az Isten üzenetét. Itt nincs titok, itt nincs rejtegetni való, itt minden úgy van, ahogy a Szentlélek a sugalmazás által ezt megengedte, hogy ennek a kanonizált könyvnek a része legyen. És örök érvényű igazságokat tartalmaz, és bármikor el lehet olvasni, mert mindenkor minden embere számára kristálytisztán kiviláglik, hogy ez a Krisztus, ez valóban az Isten egyszülött fia volt, aki teljes volt az emberségében és teljes az istenségében. Ő az a megváltó, akire századokon át várt a zsidó nép. A csodát úgy is felfoghatjuk nyilván, mint ahogy az előbbit már átbeszéltük, mint a hit próbáját, hogy vajon bízik-e az ember Istenben, és hogy el tudja fogadni az ő kegyelmét. Erre vonatkozóan is olvashatunk a Szentírásban, az evangéliumban. Légy szíves, Viki, oszd meg velünk ezt a szentírási részt is Márk evangéliumából.
Alkonyatkor így szólt Jézus a tanítványokhoz. Keljünk át a túlsó partra. Erre elbocsátották a népet, és magukkal vitték úgy, ahogy ott volt a bárkában. Más csónakok is csatlakoztak. Nagy szélvihar támadt, a hullámok a bárkába csaptak, úgy, hogy az már-már megtelt. Ő a bárka végében egy vánkoson aludt. Felkeltették. Mester, kérdezték, nem törődöl vele, hogy elveszünk? Erre fölkelt, parancsolt a szélnek, és utasította a tavat. Csendesedj, némulj el! A szél elült, s nagy nyugalom lett. Ekkor hozzájuk fordult. Miért féltek ennyire? Még mindig nincs bennetek hit?
Nagy félelem fogta el őket. Ki ez? Kérdezték egymástól, hogy még a szél és a víz is engedelmeskedik neki.
Nem könnyű tehát mindig hinni, és van, hogy kérdések merülnek fel bennünk, máskor annyi gonddal, bajjal találkozunk, hogy elveszítjük a bizalmunkat, vagy egyszerűen csak elfáradunk és gyöngék vagyunk. Mit lehet ilyenkor tenni? Van csoda a gyöngék a kételkedők és a hitetlenek számára is?
Igen.
Például ugye azt gondolták az apostolok, hogy Jézus elaludt, és hogy itt már most vége lesz mindennek, és nagyon-nagyon-nagyon féltek. És itt mi volt a gyengesége az apostoloknak ebben a történetben?
Hogy féltek.
Van-e velünk így, Barna, amikor félünk?
Igen, ez mindannyiunkkal megtörténik, nap mint nap félünk valamitől. És ilyenkor nagyon sokszor nagyon nehéz megnyugodni, és nehezen jut eszünkbe, hogy nincs mit félni, hiszen Isten megvéd minket.
Nincs mit félni, mert Isten ott van a viharban is, és ott van veled, és ahogy az órán már többször elmondtuk, az Isten át fog vezetni ezeken a félelmeken, mert ő lehet, hogy alszik, ahogy itt a történetben a bárkában, de ura az életednek, és ura nyilvánvaló itt a történetben is, a viharnak is. És Isten nem történhet veled olyan, amit Isten meg ne engedne, ahhoz, hogy a te üdvösséged felé vezessen téged, és ha kéred az ő segítségét, akkor ő ott lesz veled, és ki fog menteni abból a viharból, amiben éppen vagy, úgy, ahogy az apostolokat is kimentette, és mivel neki van is Isteni hatalma, ezáltal tudod parancsolni a viharnak, ugyanúgy tud parancsolni a te életednek a viharainak is, és le fogjátok győzni, és az Isten át fog téged ezen vezetni, ahhoz, hogy a hited még kristálytisztább legyen, és el tud őt ismerni, ugyanúgy, hogy Péter apostol, vagy akár melyik történetben szereplő ember, hogy nem más az, aki átvezetett téged ezen a viharon, mint az élő Isten fia Jézus. Itt a óránk végén pedig fohászkodjunk együtt Istenhez, nem mással, mint azzal a gyönyörű vers részlettel, ahogyan Sík Sándor a Hiszek című versében tanúságot tesz Isten egyszülött fia mellett, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen.
Égnek és földnek testé vált Frigyét, hiszem a Krisztust, hiszem az igét. Akit az Atya örök óta szül, és akiben szépségé lesz az űr. Kinek emberré tetszett válnia, hogy Isten legyen az ember fia. Ki, hogy minden nap eljöhessen hozzánk, ízdelnünk adja a rejtelmes ostját. Benne az élet és benne az út, hiszek Istenben, hiszem a fiút. Ámen.
Áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2025. február 4-i adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyházfórum című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben Mohos Gábor az Esztergom Budapesti Főegyház megye segédpüspöke beszél az eukarisztia misztériumáról. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. 2 órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól, ezután a Lélek szavával jelentkezünk, melyben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik. 3 óra 5 perckor kezdődik Tudományról, kultúráról mindenkinek című műsorunk. Az adásban először Kohári István szerepéről hallanak a török ellenes harcokban, majd ellátogatunk a Galambos 85 címet viselő kiállításra, és végül Bozók Ferenc atya olvassa fel Veronikáról írott eszéjét. 4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Domán Vivien, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kristan Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Papp Péter, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bercesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Minden nemzet dicséri az Urat, magasztalja a világ minden népe, mert bőséges az Úr irgalma hozzánk, és hűsége mindig velünk. Olvasom a 116. Zsoltárban. Isten mindenkor készséges, de mi nem. Isten közel van hozzánk, de mi távol vagyunk tőle. Isten belül van, mi kívül. Isten otthon van bennünk, és mi idegenek vagyunk. Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Ahogy az Úr megbocsátott nektek, ti is bocsássatok meg egymásnak. Urunk, milyen meghitt és békés volt együttlétünk. Közösen imádkoztunk és énekeltünk templomodban. Ettünk a kenyérből és ittunk a borból, magunkhoz vettük a táplálékot, ami te magad vagy, Uram. Egészen közel vagy hozzánk. Közöttünk mozogsz, és magadhoz vonzottál bennünket. Ezért kérünk téged, adj erőt, hogy minden kettősséget és ellentétet legyőzzünk magunkban és körülöttünk, mert békében szeretnénk élni családunkban, társainkkal és a bennünket körülvevő emberekkel. Te vagy az élő Isten, aki szereted az embereket, és sohasem hagyod el őket. Ajándékozz meg minket békéddel és örömöddel.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtt előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsássak,